Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. E mai este a zsidókhoz írt levél 10. részét hallgassuk meg, a zsidókhoz írt levél 10. részének mind a 30, illetve nem mind a 31, csak az első 31 versét, mert még van egy pár utána, összesen 39, de csak 31-et olvasok most belőle. Tehát a zsidókhoz írt levél 10. részének első 31 versében ezt találjuk megírva. Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, éme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Megszünteti az első, hogy helyébe állítsa a másodikat. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettesse meg lába alá, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a Szentlélekbe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre bizdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan védkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, Az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Hallgassuk meg ismét a 22. és 23. verseket. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban imáron harmadik este a zsidókhoz írt levél alapján hallhatjuk Isten igéjét ezeken az esti alkalmakon. És ez egy olyan levél, amint az a címéből is kiderül, amely elsősorban az Ószövetség népéből lett keresztényekhez, a zsidókból lett keresztényekhez íródott, és emiatt nagyon nagy részben az ószövetségi kultusz eseményeire és az ószövetségi kultusz szereplőire épül. Hallhattunk már ezeken az esti alkalmakon az új főpap személyéről, az egyszeri és tökéletes vétek áldozatról, a régi kultuszi rendeletek erőtlenségéről, és lassan elénk tárul az új istentisztelet képe, ahol a folyamatos áldozat bemutatást felváltja a hit. Nagyon fontos mindezek tisztázása, hiszen amit hallhattuk is, ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Márpedig az áldozat volt a zsidóság számára az egyik legfontosabb formája annak, hogy kimutassák Istenhez tartozásukat. Épp hogy a legfőbb gyakorlatuk az, ami most elveszni látszik. Ráadásul azt a mózesi törvények rendelték el, amelyekre egész hitük, egész életük, minden szokásuk, minden gyakorlatuk épült. Hogyan lehetne hát eltörölni annak a törvénynek részeit, amely alapján az ő egész életüket él, amikre mindent alapoztak. És emiatt is foglalkozik ilyen részletesen ezzel a zsidókhoz írt levél, hosszú fejezeteken keresztül, éppen az Ószövetség alapján bizonyítva, hogy a názáreti Jézus a megígért messiás, a próféta, aki immár betöltötte a törvényt, a főpap, aki bemutatta a tökéletes vétek áldozatot, amelyet már nem kell évente megismételni, mert végleg eltörölte a bűnöket, és megszerezte az embereknek a bűnbocsánatot. Mind azoknak, akik hisznek az ő nevében. És ő a király, aki az Atya jobbján ülve uralkodik az egész teremtett világ mindensége, a kegyelem trónusán, és igazságosan megítél majd mindeneket. Azaz új szövetség köttetett általa Isten és az emberek között. És az új szövetség új magatartást követel az embertől, új Isten tiszteletet, új kultuszt, új életet, amely bár hozzátartozik a régihez, ráépül, de mégis lényegében teljesen más lesz. És ezt az új életet, ezt az új kultuszt kívánja bemutatni a felolvasott rész, és ez az alapige, hogy mi is mindannyian tisztában legyünk azzal, hogy mi történt, és hogy minek kell történnie a mi életünkben. Hogy a Krisztus által megszerzett kegyelemben nekünk is részünk lehessen. Amit azt már a tegnapi estén is említettem, és mai igényben is hallhattuk, az Ószövetség vétek áldozata nem volt igazán tökéletes. Nem tudta elérni a célját. Mivel az áldozatot bemutatók nem érték át a szabadítás csodáját. Nem érték el vele a lényeget, a bűnbocsánatot, egyszer s mindenkorra. És emiatt újra és újra meg kellett ismételni, évről évre, amint hallottuk. De amikor megismételték egy év múlva, akkor sem érték meg a szabadítás csodáját. És emiatt igazából azt kell látnunk, hogy ez az áldozat a legfőbb célját nem tudta beteljesíteni. Volt azonban az áldozat bemutatásnak egy nagyon fontos funkciója, amelyet viszont betöltött. Mégpedig az, hogy az áldozással az Ószövetség emberének volt lehetősége arra, hogy kinyilváníthassa akaratát afelől, hogy ő igenis Istennek akar szolgálni. Minden vétke, minden erőtlensége, minden gyarlósága ellenére is Istennek, Istennel akar élni. Istennel akarja járni kijelölt útját ezen a világon, mert bár tudja bűnös valóságát, mégsem feledkezett meg teljesen az élő Istenről. És ez az ószövetségi áldozat legfőbb áldása talán, hogy azáltal, hogy mégiscsak az ember szem előtt tartja a vétkeket, nem engedi az embert megfeledkezni Isten törvényéről, Isten akaratáról és a szent életről. Mert az Isten ellenségének, a gonosznak éppen ez a legfőbb célja, hogy feledkezzünk meg róla. Hogy feledkezzünk meg Istenről, hogy feledkezzünk meg az ő törvényéről, hogy feledkezzünk meg az ő akaratáról, hogy feledkezzünk meg a mi vétkeinkről, nem kell velük foglalkozni. Más világban élünk már. És feledkezzünk meg azoknak következményeiről. És milyen sokan vannak, akik engednek ennek. Akik úgy gondolják, hogy hát a kisebb dolgok azok nem számítanak bűnnek. Egy apró csalás, egy kisebb hazugság, az igazság aprócska elferdítése. Ugyan mi baj lenne belőle? Hát nem öltő embert. Mi általában a legtöbben mindig ezzel védekeznek, illetve amikor a 10 parancsolat szóba kerül, mindenki azonnal ezt hozza fel mentségére, hogy nem öltünk embert. Pedig ha tudnánk. Mert a mi életünk, életszínvonalunk dolgaink igenis emberi életekbe kerülnek. Aztán vannak mások, akik pontosan tudják, hogy bűnt követtek. Nem is olyan kicsit. Akár egész nagyot is. De nem törődnek vele. Mert nem csak a bűneiket ismerik, hanem azt is pontosan tudják, hogy nem nagyon tudnak velük mit kezdeni. Nem tudják őket felelősségre vonni, vagy a felelősségre is vonnák őket. Ugyan milyen büntetést kapnak? Elzárják őket pár évre. A büntetlen előéletűek voltak, akkor még az is lehet, hogy fel is függesztik a büntetésüket. De még elzárják őket pár évre. 1-2 milliárd megér annyit. Hol máshol keresett annyit az ember ennyi idő alatt? És aztán, mikor kiszabadulnak, akkor folytathatják ott, ahol abba hagyták. Rengeteg példát sorolhatnák. Mert egyre többen vannak sajnos az ilyenek, akik azt hiszik, hogy úgysem derül ki. Vagy ha kiderül is, úgysem lesz következménye. És van, aki talán már a gyilkosságot sem tartja ugyanígy bűnnek. És megfeledkeznek Istenről, megfeledkeznek az ő akaratáról, megfeledkeznek az áldozatról, amelyet értük, mutatott be Krisztus. És amikor egyszer valamilyen módon szembesülnek vele, akkor hirtelen megdöbbennek. Sokak számára talán éppen ezért volt olyan döbbenetes élmény, amikor esetleg megnézték Mel Gibson Passió című filmjét. Amikor az ember hirtelen szembesül a valósággal, hogy milyen egy keresztre feszítés. A valóság lehetőségével egész pontosan. És emlékszem, amikor megjelent a film, nagyon sokan azt mondták, hogy de hát ez nagyon véres. Hát igen. Keresztre feszítés az nagyon véres. Mert a vétek áldozat az véres áldozat. Akkor is, amikor bakok és bikák vére folyt, akkor is, amikor Krisztusé. De még az ószövetségi kultuszban minden papnak, a főpapnak is, magáért is áldozatot kellett bemutatnia. Krisztusnak sosem kellett önmagáért áldoznia, hiszen ő folyamatos közösségben volt az élő Istennel, és sohasem szakadt el tőle, nem követett el semmilyen vétket vagy bűnt, ami miatt engesztelést kellett volna szereznie önmagán. És mégis vállalta az áldozattá lételt. Értünk, hogy általa mi magunk is megtisztuljunk minden vétkünktől egyszer s mindenkorra. Hogy ne kelljen évről évre bemutatnunk erőtlen vétek áldozatainkat, hanem egyszer s mindenkorra megszabaduljunk és újra közösségben lehessünk Istennel. És mindez ott vár minket készen, a kegyelem trónusánál. Járuljunk azért oda, igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Már az Ószövetség korában is csak az léphetett a szent területre, így áldozni is csak az áldozhatott, aki megfelelt a különböző tisztasági előírásoknak. Maguknak a papoknak is többször kellett mosakodniuk naponként, hogy a szolgálatukat valóban szentségben végezhessék. És a szentséghez bizony hozzá tartozott a külső tisztaság is, akár csak a belső. És erre a tisztaságra, erre a megtisztulásra hívja fel a mi figyelmünket is az apostol, mert mi is csak tisztán állhatunk meg Isten színe előtt. És ezt a tisztaságot jelképezi a mi számunkra a keresztség sákramentuma, amely pont a tiszta vízzel való megmosakodáshoz hasonlítja a bűnök bocsánatát Krisztus vére által. Testünket, lelkünket egyaránt meg kell mosnunk, ha Isten színe elé akarunk állni. Ha mi is az Ószövetség emberihez hasonlóan ki akarjuk nyilvánítani azon akaratunkat, hogy minden bűnünk, gyarlóságunk ellenére is Istennel akarjuk élni az életünket. Hiszen a bűnbocsánat is egyfajta megtisztulási folyamat testnek és léleknek, hogy igazzá legyen a szívünk, amely megtisztult a gonosz lelki ismerettől, mindentől, ami mérgezi a mi életünket, Istennel való kapcsolatunkat. Mondhatnánk azt is, hogy a bűnbocsánat egyfajta mélyegtelenítő folyamat. Manapság úgyis olyan sokat halljuk a médiában, hamarosan jön a bőti időszak, majd meghallgathatjuk újra, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző méregtelenítő kúrákon részt vegyünk és méregtelenítsük a mi szervezetünket, hogy egészségesebben éljünk, mozogjunk többet és egészségesebben táplálkozzunk. Mert hogy sajnos a bőtnek az egyik leggyakoribb félreértelmezése az pusztán a testi dolgokról szól. Legalábbis évek óta így van, vélhetően idén sem lesz másképp. De ettől függetlenül is folyamatosan ostoroznak bennünket az egészséges életmód hirdetői és ámítói, mert olyanok is vannak. Mi pedig akarva, akaratlanul is azért hallgatunk rájuk, valljuk be őszintén. Tegnap este megakadt a szemem itt a szemben lévő teremben ez egyik dobozom. Lúgosító teakeverék. Ugye? Ott van a mi életünkben is, mindig óhatatlanul. És igen, valamilyen szinten fontos, hogy a mi testünket jó karban tartsuk. És fontos, hogy igen, azoktól a méreganyagoktól megszabaduljunk, az már más kérdés, ugye, hogy melyik folyamat mennyire hasznos valóban az emberi testnek. A lúgosítás éppen nem az. De ennél sokkal fontosabb a mi számunkra, hogy a mi lelkünket is méregtelenítsük. Hogy megtisztítsuk. És ezt csak Krisztus által tehetjük meg. Hiába is keresnénk a boltok polcain, nem fogunk találni lélektisztító teakeveréket. De mi tudjuk, hogy mi tisztíthat meg bennünket. Egyedül Krisztus vére. Egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus tisztíthat meg minket. Egyedül ő adhat nekünk a keresztség által tiszta lapot, új életet, melyet azonban már nekünk kell tisztán tartanunk, és alkalomról alkalomra újra megtisztítanunk az úrvacsora sákramentumában való részvétellel. Mert Krisztus által vár ránk a legnagyobb lehetőség, hogy Istennel járhatjuk az életünket. Hogy tudhatjuk, Krisztus értünk is önmagát adta, értünk is bemutatta a vétek áldozatot, és nekünk is megszerezte a szabadulást, a feltámadást, az örök életet, egyszer s mindenkor. Ebben hiszünk teljes bizalommal. Csupán meg kell hallanunk az evangélium hívó szavát, mert Krisztus mindnyájunkat hív és vár a kegyelem trónusánál. Járuljunk azért oda, igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Mert ezeket az ígéreteket maga Isten tette, és be is teljesítette azokat. Nem hagyta a népét magára, hanem elküldte nekik a megígért messiást, a megígért szabadítót, aki megváltotta a népet, az ördögnek minden hatalmából, sőt, nem csak őket, hanem az egész világ mindenséget. Merjük hát rábízni magunkat, és átadni neki egész valónkat, hogy akaratunk és lehetőségünk valóságá váljék. És boldogan kimondhassuk, Istennel járom az életem. Mert ha Istennel járom az életem, akkor van értelme a létemnek. Kaptam egy új lehetőséget, hogy jobbá legyek. Hogy szeretetben és biztonságban éljem az életet. Mert Isten kezében vagyok. Mert a markában véste nevemet. Van értelme a létemnek, mert szabad vagyok minden bűntől, minden vétektől, minden földi köteléktől, minden törvénytől, mert nem külső kényszer, hanem a szívembe adott belső törvény. Isten rendje szerint élem az életemet az ő kegyelméből, neki engedve, mert ő megigazított, helyes útra terelt, megtisztított minden gonoszságtól, hogy igaz ember lehessek. Van értelme az életemnek, mert nincs mitől félnem ezen a világon. Mert még a halállal szemben is van reménységem, hiszen Krisztus diadalt aratott fölötte. És nincs olyan hatalom ezen a világon, amely Isten kegyelméből és szeretetéből kiragadhatna engem. Ugyan mitől kellene hát félnem? És van értelme az életemnek, mert tagja lehetek egy közösségnek, ahol mindenki a testvére, ahol összeköt minket Krisztus, aki mindent megad, amire szükségünk van. Kell ennél több? Mert hogy mindez a miénk. Sőt, ennél sokkal több, amit egyszerű emberi szavakkal ki sem lehet mondani. És mi mindezt ingyen kaptuk Isten kegyelméből. Nem azért, mert holmi értéktelen kacat, vagy haszna vehetetlen hiába valóság, hanem azért, mert ez megfizethetetlen. Mert ez a legnagyobb ajándék. Ez az élet lehetősége. Nem csak a földi biológiai életé, hanem az életé. Járuljunk azért oda, igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Válasszuk hát az életet, és éljünk az igazság szerint, Krisztus kegyelmében, ott a kegyelem trónusa előtt. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra a 395. dicséret eléneklésével. A 395. dicséretnek mind a három versét énekeljük el. 395. dicséretünk első verse így kezdődik. Isten szívére megpihenve, forjon szívünk egybe. Örökkévaló áldott Isten, hálaadással dicsőítünk téged, hogy egyszülött fiat tanítványai lehetünk. Hogy te adtad nekünk az ige ajándékát, hogy általa megismerjünk téged, hogy megtaláljuk az utat a kegyelem trónusához, és a kegyelem trónusánál szent színed elé állva, megigazulhassunk minden vétkünkből, minden hibánkból, és lehessünk magunk is az üdvösség áldott örököseivé. Téged kérünk, Urunk Istenünk, segíts bennünket, és szent lelked által tégy készé minket arra, hogy a gyülekezet közösségében szolgálva, magunk is munkálhassuk a te dicsőséged, hogy hirdethessük a te evangéliumodat egész életünkkel, és élhessünk abban az igazságban, amelyet tőled kaptunk, hogy tudjunk ellene állni a kísértőnek, hogy élhessünk neked tetsző szent életet. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy minden akaratunk, vágyunk ellenére is, időről időre vétünk szent akaratod ellen, és légy irgalmas nekünk azért,
hogy időről időre szánt szándékkal, akaratod ellen cselekszünk. Kérünk, újítsd meg velünk kegyelmi szövetségedet minden nap, és segíts minket, hogy a mi szívünkben, a lelkünkben diadalt arathasson az új ember, és eljuthassunk majd egykor a te dicsőségedbe, ahol ez az új ember végül diadalt arathat a mi óemberünk föl. Kérünk, adj hát nekünk, életünk minden idejében kellő hitet, bizalmat, ismeretet, hogy életünk minden gondjával, bajával, bánatával tudjunk hozzád fordulni, és megtapasztalva a te szabadító kegyelmedet, tudjunk neked hálát adni. Kérünk, segíts hát bennünket, hogy a mi életünket mindenestől tudjuk neked ajándékozni, hálából neked áldozni, hogy ezáltal is kijelenthessük az egész teremtett világ előtt, hogy mi hozzád akarunk tartozni. És köszönjük, hogy te mindig fogadsz minket magadhoz, és megadod nekünk azt a kegyelmet, hogy hozzád tartozhassunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Jöjjetek, imádkozunk együtt az Úr Jézustól tanult imádság szavaival is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Amen.